Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon, az útmutató két igéjével. A heti ige a Római Levél 8. fejezetének 14. verséből így hangzik: akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És a Zsoltár pedig, a 19. Zsoltár, annak a 15. verse, amivel a bevezető oltári szolgálat is kezdődik majd: fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, én Uram, kősziklám és megváltóm. Amikor vendégségbe készülünk, vagy valamit szeretnénk bejelenteni, akkor ott motoszkál bennünk az a kérdés, hogy vajon milyen lesz a fogadtatás. Szívélyes lesz, kedves lesz a fogadtatás, vagy pedig elutasító. Ez az ige, amit a Zsoltárban szerepel, számomra azt az üzenetet fogalmazta meg most így ezen a vasárnapon, hogy az imádságainkat, ajkam beszédét, szívem gondolatait tegyük mérlegre, és ezzel kapcsolatban kérdezzük meg azt, hogy vajon milyen lesz a fogadtatása annak, ami az én ajkamon, szívemen van az Úrnál. Vajon ő neki tetszik-e az, amit én mondani fogok, vagy pedig azt fogja arra gondolni, hogy hát nem ezt vártam volna. Úgy bele mélyedtem ennek a Zsoltárnak az üzenetébe az elmúlt napokba, és úgy az erősödött meg bennem, hogy a Szentírást, ha fellapozzuk, akkor mi a kedves imádság az Úrnak? Az, amikor az ember nem a saját jó cselekedeteit sorolja, hanem a bűneivel odaáll az Úr elé és kéri a bocsánatát, és amikor nem a kívánságait mondja, hogy mi mindent szeretném, hogy teljesüljön, hanem azzal az őszintességgel, nyitottsággal, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod mindenben. Én azt gondolom, hogy így az év elején, Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon nagyon jó, hogy ezt az igét, ezt a két igét kaptuk erre a hétre, hiszen talán a következő héten lehet ez egy házi feladat is minden nap. Mikor elcsendesedünk és imádkozni akarunk, előtte kérdezzük meg, hogy Uram, tetszik-e, hogy fogadod azt, amit én most mondani szeretnék neked? Legyen Isten áldása így a hetünkön, de a mai Isten tiszteletünkön is. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A 468-as számú ének a kezdő énekünk, aztán pedig az egyes liturgiával folytatjuk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Az egyes liturgiát énekeljük, ez az énekeskönyv 44. oldalán található. Az ige testélet közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 12. fejezet első 5 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a Római Levél 12. fejezetéből, az első 5 versből olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok ott a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten ígéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És szeretném kérdezni, hogy ki az, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját? Anna? Felnőtte közül senki? No hát. És az újjászületésének megtérésének a időpontja volt-e valakinek december hónapban? Akkor most Annát fogjuk köszönteni, és szeretném kérni a szolgáló testvéreket, hogy adják át a ünnepelésünket.
Thank you. Háladó Zsoltár! Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről, Izrael házához való hűségéről, látták a földi határai, mind a mi Istenünk szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, harsanjatok föl, örvendezzetek és zengjetek. Zengjetek az Úrnak hárfával, hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel. Vigadozzatok a király az Úr előtt.
Harmincadik Zsoltár, hálaadás az életért. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egy egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lesz? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram, te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelenül zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem.
Erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és áldott új évet is kívánok nektek. Néhány héttel ezelőtt már beszámoltam arról nektek, hogy nálunk Nyírtelken baba-mama kör működik, és hogy ezzel a baba-mama körrel indult el a lányom formálódása. Már nagyon régen, mióta én megtértem, 28 éve imádkozom a lányomért, de 12 éve, különösen azért főleg, hogy megtért édesanyaként nevelhesse a gyermekét. Sokszor ellankadtam, azt el kell mondani, sokszor nehéznek éreztem, és sokszor voltam bizonytalan, hogy még mindig nem, türelmetlen is voltam. És volt, hogy vagy fejbe vágtam az igével, vagy bírálgattam. De most éreztem, hogy ez valami más. December 15-én az útmutatóval ez az ige volt. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Zsoltárok 133. 1-3b. Annyira melbevágott ez az ige, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, ha a testvérek egyetértésben élnek. Bizony, belém nyilalt, hogy én mindig építettem-e a családomat, a békességet műveltem, igyekeztem építeni, hogy azokra a dolgokra törekedtem-e, ami a másik ember épülését szolgálja. Bizony megszégyenültem, vagy gondolattal, vagy szóval, biztos, hogy nem. Letettem az Úr elé ezt imádságban. De az aznapi imádság, amit később megnéztem, ez volt. Add, hogy minden emberre fivéremként és nővéremként tekintsek. Add, hogy részt vállaljak örömükben és bánatukban. legyen az testi vagy lelki természetű. Hát itt is megszégyenültem, mert az Úr tükröt tartott elém, hogy bizony nem mindig az Istentől jövő szeretettel tudtam a lányomra nézni. De este sírva kérte, hogy segítsek, mert nem akar így élni. Ő már jó akar lenni, és nincsen semmi ereje. Anya, neked annyi erőd van. Hát nem magamtól, kislányom, ezt én is kapom. Minden nap kérem, de meg is kapom. És nem volt ereje a sok kiavatlanságtól. A kicsi gyereke állandó betegségben volt, tehetetlen volt, nem tudott segíteni. És kérte a lelkészünk telefonszámát, és kérte egy lelki beszélgetést Péter lelkésztől, amit másnapra meg is kapott. December 16-án, a beszélgetés napján, az adventi kis gyerekházikóban ez az ige volt olvasható. Igaz és szabadító ő. Zakariás 9:9. Olyan reményt éreztem, amit még soha. És hát ez a messiás eljövetelének az ígérete volt, ez az ige. És az útmutató igéje is reményt adott nekem. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Zsoltárok 139:1-2. Kora délután a felügyelőnk felhívott egy cigány misziós kérdésben, és kérte, hogy szóljak a másik három társamnak is. De én egyúttal már megkértem a felügyelőmet is, és a társaimat is, hogy hordozzák imádságban ezt a délutáni beszélgetést. Hát örömkönnyeke hívott fel a lányom, hogy elfogadta az Úr Jézus szabadítását, és behívta őt az életébe. A templomunk előtt, a keresztnél együtt tudtunk hálát adni Istennek, hogy már a lányom egyben, nem csak a lányom, hanem testvérem is az Úrban. Lesétáltunk Kati nénihez, együtt örültünk és imádkoztunk. Jött a vasárnap. A kisunokám és a lányom nagyon beteg lett. Mindkettőjükkel orvosnál kötöttünk ki. A lányunknak nagyobb orvosi segítségre is volt szüksége, amiben Péter lelkészünk is segített. Közvetlen, azonban az ünnep előtt nem nagyon tudták vállalni a gyógyítását, és én úgy láttam, hogy minden kapu bezárult. Ekkor kedden lerogytam az Úr előtt, és kértem, hogy te látod, Uram, miben vagyunk. Te legyen meg a te akaratod. És Isten kinyitott egy ajtót a házi orvosunk segítségével, aki már nem először segített az amerikai missziós kislány ügyében is, mikor beteg volt, és gyermekem egy lelkiismeretes orvos keze alá került a kórházba. Én sírva hívtam fel lelkésznőnket, Enikőt, és nagy vonalakba elmondtam a történteket. Tanácsot kértem a kisunokám elhelyezése ügyében, mert már az az igazság, mindenki ki volt merülve, és a lányom szóba az, hogy esetleg az édesapjánál helyeznénk el pár napig. Nem tudtam már reálisan gondolkodni, és Enikőnek a higgadt, bölcs hangja annyira megnyugtatott, és higgadtan válaszolta, hogy a kicsinek elég trauma, hogy édesanyja nincs vele. De kérte, hogy tegyem le az Úr elé a kérdést. Testvérek, én úgy szégyeltem magam, hogy eszembe nem jutott, hogy az Úr elé letegyem. A nagy dolgokat letettem, és hát azért a részletekre is figyelni kellett volna. Nagyon szégyeltem magam, de megfogadtam a tanácsát, abba hagytam a sírást, és azonnal imádkozni kezdtem. Olyan mélységes nyugalom áradt szét bennem, hogy erőt kaptam, végeztem a feladataimat. De reggelre az Úr válaszolt. Kiesett egy igéslap a dobozomból, amin egy könnyező kislány volt, ezzel az igével. Ne félj, mert megváltottalak. Ézsaiás 43.1. Számomra ez azt jelentette, hogy ápoljam a kicsit, rám bízta az Úr. Lelkileg megerősödve tettem a dolgom, mikor megjelent a védőnő, és ő is váratlanul toppant be, segített tanácsaival. 3 nap után, karácsonyra hazajött a lányom. Ez volt a legszebb karácsonyom, mert a legnagyobb ajándékot kaptam. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy Szalanics Éva, a lányom, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megtapasztaltam, hogy lépésről lépésre, különösen az utolsó időben, amikor úgy igazán odaszántam az időt imádkozásra, akkor igéjével vezetett engem az Úr, és velem járt. De közben gyomlált is, meg tisztogatott is engem. Megmutatta azt is, hogy sokszor voltam türelmetlen. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5.7. Nem csak a türelmetlenségem, hanem nagyon sok olyan magatartásomat megmutatta az Úr, ami helytelen volt, és küzdök ma is ellene. De hálás a szívem, hogy már a lányom is megértette, hogy a legnagyobb ajándék az Úr Jézus. És ő ma is körbejár, szerte a világban, zörget a szívek ajtaján. És most éppen hozzád érkezett, ugye be is engeded, mondja egy kis gyerekvers. És a lányom, hála legyen az Úrnak, be is engedte. Én nekem olyan hálás a szívem, a lelkészeink, és a drága gyülekezetem, a testvéreknek az imádkozó hátvéd szolgálatáért. Mert mindig ott éreztem, hogy lelkiképpen velem vannak. A körülményeink ugyan nem változtak meg, még nehéz utak vannak előttünk, de tudom, hogy akik benne bíznak, azok nem szégyenülnek meg, hanem megélhetnek vele csodákat, hiszen ő a kőszikla, és ő az egyedüli menedékünk. Dicsőség legyen ezért ő neki itt a földön, és majd ott a mennyben is. Amen.
A legnehezebb kérdés, Turmezei Erzsébet verse. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani, de ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű, lázadásba jut, ha értetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul, bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven és igazán. Kínba vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viszed, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívből kimondani, ahogyan te akarod, ne ahogyan én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S a mindennapi kérdésem az marad, Add, hogy csupán téged imádjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet, legyen akaratod, ha az éj temet, legyen most és mindörökké igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen atyám, ahogy te akarod.
És magasztalunk téged, és köszönjük, hogy olyan sok minden és sok mindenki miatt van okunk elég jönni, hálát adni. Köszönjük neked Panna életét. Köszönjük azt, hogy megajándékoztad családját vele, hogy várva várt gyermek lehetett, akinek érkezésére várta, akinek jelenlétének örülne. Köszönjük neked azt, hogy megismerhetett már téged, és hogy elindulhatott azon az úton, ami hitünk szerint majd te megtartod őt egészen a célig. Kérünk téged, Urunk, hogy te oltalmazd őt élete minden napján, ahogyan eddig is vele voltál. Kérünk téged, hogy te légy vele akkor, amikor majd nehézségek lesznek az életében, amikor kritikus helyzetekbe kerül, te adj neki mindig útmutatást, vezetést, biztonságot. És te állhatod olyan helyzetekkel, amelyek hálaadásra indíthatják őt mindig. Hadd legyen olyan lelkes, nyitott szívű, felnőtt életében is, amilyennek most gyermekként ismerhetjük. Így kérjük téged érte, és egész családjáért oltalmazd őket. Urunk, köszönjük neked a bizonyságtételt is, és köszönjük neked azt is, hogy Évát megsegítetted és megszólítottad. Köszönjük azt, hogy hallhattuk egy édesanyja bizonyságtételét annyi év imádság után, hogy végre a lánya a tiéd lehet. Urunk, nagy csoda ez, de ugyanakkor, ahogy hallottuk is, egy nehéz útnak egy kezdete, hiszen sok megpróbáltatás, nehézség ér minket a hit útján. Így imádkozunk most Éváért, hogy te vigyázz rá, te tartsd meg őt azokban a küzdelmekben, amelyek rá várnak, hogy erős hittel tudjon belé kapaszkodni, hogy az, amit megvallott néhány nappal ezelőtt, az a vallomása az erős maradhasson a szívében. Nem azért, mert benne erős az elhatározás, hanem azért, mert te erős úr vagy. Urunk, így imádkozunk az egész családért, Éva gyermekeiért, a szülőkért, testvéréért, mindnyájukért. Te add, hogy áldás lehessen az ő további életükön, szolgálatukon. És Urunk, hálát adunk neked az asszonykör tagjaiért is. Itt a kisvárdai női kör, tudomásom szerint azért alakult, mert tanultak a népeleki asszony testvérektől. Köszönjük neked az ő hitüket, szeretetüket, azokat, akik akkor az induláskor is már ott voltak, és akik azóta csatlakoztak be, minden bizonyságtévő megnyilvánulásukat. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd meg őket, őket személy szerint is, és szeretteiket is, és őket közösségként is, és add rájuk is a te áldásodat. Urunk, így köszönjük meg neked azt, hogy ma ezen az Isten tiszteleten így állhatunk meg előtted, és várhatjuk, hogy mi mindent készítettél még számunkra. Amen. Az igehirdetésre készülve a 473-as számú éneket énekeljük. Tehát 473-as számú ének. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 13-tól a 16. versig a következőképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a vízkereszti időszaknak a mottója így hangzik, Isten dicsősége megjelenik a világban. És ebben az időszakban ugye mögöttünk van vízkereszt ünnepe. Vízkereszt ünnepének az a két legjelentősebb evangéliumbeli története, az egyik még a karácsonyi történetből, amikor a napkeleti bölcsek látva a csillagot elmennek Júdeába, és azt mondják ott a királyi palotában, hogy eljöttünk, hogy imádjuk őt, megjelent az Isten dicsősége, hirdette azt, hogy megszületett a király, az újszülött király, és ez olyan hatással volt a bölcsekre, hogy elindultak, hogy hódoljanak a király előtt. Aztán a másik jelentős történet vízkereszt ünnepéhez, már a felnőtt Jézus szolgálatából, annak a kezdeti időszakából, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és megnyílt az ég, és maga az Isten szólalt meg, és ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá, hallgassatok. És vízkereszt ünnepének idén, hogyha voltunk Isten tiszteleten, ugye itt Kisvárdán nem volt, de talán részt vehettünk Isten tiszteleten, vagy olvastuk az útmutatóban, ez az egy mondat volt a kijelölt prédikációs alapigéje János evangéliumának 8. fejezetéből, a 12. versből, hogy Jézus ezt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Testvérek, ez a kiinduló pont most a mai Isten tiszteletünkön, itt a mai prédikációs alapigét hallva is. Az az kiinduló pont, hogy az Úr Jézusban közel jött hozzánk az Isten, megjelent az Isten dicsősége számunkra, nem rejtett dolog többé, nem titkos információ, amit csak a benfentesek ismerhetnek, hanem nyilvánvalóvá vált, ismerté vált mindenki számára. És mielőtt belemennénk a mai prédikációs alapigébe, hadd tegyem fel a kérdést személyre szabottan. Hallottunk már itt egy bizonyságtételt, egy családnak egy nagyon személyes megtapasztalását, arról, hogy hogyan ragyogott fel az Isten dicsősége most ezekben a napokban az életükben. De ez az ő bizonyságtételük, ami minket ámulatba ejt és hálára indít. De hadd tegyem fel a kérdést úgy, hogy személy szerint mindegyikünknek szegezve. Neked, testvérem, személy szerint mikor mutatta meg az Isten az ő dicsőségét? Mikor láttad meg először az ő hatalmát, nagyságát, de mikor ragyogott fel legutóbb a számodra olyan erővel, hogy térdre estél előtte, és leborulva imádtad őt? Most az elmúlt napokban? Vagy valamikor nagyon régen már? Mikor mutatta meg az Úr az ő dicsőségét a te számodra? És itt most nem az ajkak vallástételére gondolok, nem a rutinos dicsőítésre, nem a tudom mit kell hívőként mondani és érezni jól fésült kereszténységére, hanem arra, amikor egész lényedet, szívedet, lelkedet, minden porcikádat átjárta az, hogy milyen hatalmas, milyen fenséges, milyen csodálatos az Úr. Aztán van egy másik érzékeny kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akik feléd szolgálnak, szolgáltak az Isten nevében, azok által tényleg az Isten nagyságát láttad-e meg, vagy inkább azt láttad, hogy ők milyen nagyszerű emberek? Azaz, tényleg az Urat imádod-e, vagy csak az Úr embereit? Dicséred és tiszteled. És aztán a harmadik kérdés, ami szintén azt gondolom, hogy egy érzékeny kérdés ennek kapcsán, hogy te hívő emberként, megtért, megváltott emberként, hogyan élsz? Amikor jót teszel, akkor téged dicsérnek érte azok, akik látnak, vagy akik látnak, azok azt mondják, hogy milyen csodálatos Istene van ennek az embernek. Miért kezdtem ezzel a három nagyon szívbemarkoló és nagyon érzékeny kérdéssel? Azért, mert Jézus azt mondja mai prédikációs alapigénk utolsó mondatában, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Legyenek látható jó cselekedeteid. Ez egy nagyon fontos üzenet ennek a mai igének. És erre szoktunk mi, reformáció egyházának tagjaként rögtön ugye ellenkezni, hiszen a jó cselekedetekről mindjárt az jut eszünkbe, hogy annak idején ugye ez ellen emelte föl a szavát Luther Márton, hogy de hát az üdvösségünk az egyedül kegyelemből, Krisztus érdeméért van, és nem a mi jó cselekedeteink, meg nem a mi érdemeink alapján. És igen, ez igaz, valóban az üdvösségünk egyedül Krisztustól függ, de jó cselekedetek kellenek nem az üdvösséghez, hanem a mindennapi élethez. És mit mond Jézus? Azért kellenek, hogy lássák ezt mások, akik a környezetünkben vannak, és látva ezeket a jó cselekedeteket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Hogy mit teszel, és hogyan élsz, az hatással van a környezetedre. És ezért lehet eszköz az Isten kezében, de lehetsz akadály is abban, hogy Istenhez jussanak mások. És testvérek, ez egy nagyon komoly teher, nagyon komoly kérdés. Ha a családom, a munkatársaim, a szomszédaim, akik hosszú ideje ismernek, még mindig nem indultak el a hit útján, akkor annak én vagyok az oka? Ezt a kérdést én azt gondolom, hogy minden hívő ember felteszi magának. Különösen is akkor, hogyha ezzel az igével találkozik, vagy ez az ige hangzik el az Isten tiszteleten prédikációs alapigeként. Testvérek, amit én ma megértettem ennek kapcsán, az egyik nagyon fontos dolog ebből, és nagyon szíven érintett, hogy nagyon fontos ezt a kérdést feltenni, de nem mindegy, hogy hol tesszük fel. Életbevágóan fontos, hogy ezt a kérdést a megfelelő helyen tegye fel az ember. És a megfelelő hely, ahol ezt felteheti, az imádságban, az Úr előtt. Uram, miattam nem tudnak közel kerülni hozzád a családtagjaim, a munkatársaim, a szomszédaim? És ha ő azt mondja erre, hogy igen, miattad, akkor ő azt is el tudja mondani, hogy min kell változtatni, mire kell odafigyelni. Hogy bizonyos dolgokat komolyabban kell venni, mert abban a helyzetben van ott a lehetőség, amire te nem is gondoltál, vagy amit félváról vettél, vagy megmutatja azt, hogy túl görcsösen igyekszel, nagyon akarod, és bennük ez úgy csapódik le, hogy elvárás az, hogy ő megtérjen, és ha nem tér meg, akkor te már nem is szereted őt. Vagy lehet, hogy azt mutatja meg, hogy amikor eszköz akarsz lenni az Isten kezében, akkor tulajdonképpen felsőbbrendűség és gőg árad belőled, és te azt hiszed, hogy alázatos vagy, de mégis pont emiatt maradnak távol. Ezt egyedül az Úr tudja megmutatni, hogyha miattad maradnak távol az Úrtól, akkor ez miért van, és min kell változtatni. Ezért kell ezt a kérdést neki feltenni, Mert hogyha ugyanezt a kérdést nem az Úrnak teszem fel imádságban, hanem azt mondom, hogy én vagyok az oka annak, ha nem jönnek ők az Úrhoz, akkor ez egy nagyon veszélyes kérdés lehet, ha a sátán kezébe kerül, mert akkor ő azt ellenünk tudja fordítani, és óriási pusztítást tud okozni vele, ha elkezd vele vádolni. Mert akkor azt fogja mondani, hogy azt hiszed, hogy hívő vagy. Hát itt a bizonyíték. Hát Jézus mondta, hogy az övéi világítanak, és te nem világítasz, tehát akkor te nem vagy az övé. És akár az Úrral való kapcsolatunkat is képes emiatt a sátán megkérdőjelezni, ha ezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy ő neki van lehetősége erre válaszolni, és nem az Úrnak, mert nem imádságban mondtuk el neki. Vagy ha azt mondja a sátán, hogy hát akkor jobban kellene igyekezned, többet kellene tenned, nem lenne szabad ennyit vétkezned, és akkor olyan rabságba zár be, ami a hívő életnek a rabsága, a hívő élet cselekedetek utáni vágyának a rabsága, és ami úgy megkötöz, hogy abból megint csak az Úr tud kiszabadítani. Vagy, hogyha ugyanezt a kérdést önmagamnak teszem fel, vagy más embereknek teszem fel, akkor megint csak mélyre kerülök, és akár depresszióba is juthatok annak a mélységébe, mert akkor talán elkezdem a kifogásokat keresni, talán elkezdem elásni magam, talán mások elkezdenek vigasztalni, hogy de hát másiknak sem egy, nézd meg ő is, mennyire az ég a szíve az Úrért, és mégis mi van körülötte, és akkor megnyugtatnak ezzel. Sehova nem vezet, vagy kifejezetten mélyre vezet, hogyha ezt a kérdést, hogy Uram, én vagyok az oka, miattam nem jutnak hitre, nem az Úr Jézusnak teszem fel, hanem máshol mondom el. Nagyon fontos, testvérek, és ezt nagyon szeretném mindegyikünknek a szívére helyezni, hogy ezt a kérdést fel kell tennünk. De az Úr előtt kell feltennünk, és amikor az Úr válaszol erre, akkor egyrészt várjuk meg, hogy válaszoljon. Lehet, hogy nem azonnal fog. Várjuk meg, hogy válaszoljon. És aztán, amit válaszolt, azt vegyük nagyon komolyan, és cselekedjünk úgy, amit ő akkor megmutatott nekünk. Az első mondatban Jézus azt is mondja, hogy ti vagytok a föld sója. A só ízesít és tartósít. Ez a hívő embernek a feladata, hogy az örök élet ízével, zamatával legyen ott a mindennapi életben. Hogy a jót képviselje, és feltűnjön az, ha nincs ott. Hogy az értékek megmaradásán fáradozzon, hogy a romlás ne tudja hatalmába keríteni azokat, akik között van. Testvérek, az a kérdés is felmerült bennem, és nagyon-nagyon a szívemre helyezte az Úr, hogy ezt el kell mondanom nektek, hogy tudatában vagyunk annak, hogy micsoda megtiszteltetés ez, hogy föld sója vagyunk, hogy akik az övéi, azok ilyenek lehetnek. Erre kaptak lehetőséget, feladatot, felelősséget, hogy az örök élet ízével és zamatával legyenek jelen a családjukban, a munkahelyükön, környezetükben, a gyülekezetben, mindenhol. Tudatában vagy, testvérem, annak, hogy micsoda megtiszteltetés az, hogy só lehetsz, hogy a benned élő Úr Jézus miatt vagy számukra mindez, és hogy ezt akár tudják, akár nem, ízessé válhat az életük. És lehet, hogy ezt nem mondogatják. Lehet, hogy nincsenek tudatában, hiszen amikor leülünk ebédelni, és finom az étel, akkor ritkán szokott elhangozni az, hogy milyen jó, hogy van benne só. Ha nincs benne, vagy túl sok van benne, akkor szokott elhangozni. Ha megfelelő mennyiségben ott van, ha jelen van, akkor azt nem teszik szóvá. De annak az áldásából részesülnek, amit jelent a jelenléte. És testvérek, ez is fantasztikus. Ez fantasztikus megtiszteltetés az Úrtól, hogy kellünk, hogy szükség van ránk, ott, ahová helyezett minket az Úr, sóként és világosságként, hogy tudjon rajtunk keresztül ő maga munkálkodni. És hányszor kesergünk azon, így kisebb körben, vagy gyülekezeti alkalmakon is, hányszor szóba kerül az, hogy egyedül vagyok hívő emberként a munkahelyemen, a családomban, és hogy ez milyen nehéz. És tényleg ez valóban nagyon nehéz, és sok kihívással jár. De sóból egy csipetnyi is elég az ételbe. Elég egy hívő ember egy helyen ahhoz, hogy ízesítsen, hogy megízesítse azoknak az embereknek az életét az Úrral, akiknek az élete nélküle egyébként értéktelen és íztelen lenne. És aztán még ez is nagyon érdekes ehhez a sóképhez, hogy ugye ha ételt készítünk és túl sok sót teszünk bele, akkor az ehetetlenné teszi az ételt. És ez a kép is úgy nagyon szíven ütött, hogy ha mi hívő emberként vagyunk a föld sója, és a sóból lehet, hogy túl sok is kerül valahova, akkor lehet az, hogy a hívő emberből túl sok lesz. Most itt nem létszámra kell gondolni, de lehet olyan, hogy én hívő emberként túl sok vagyok azoknak, akik közé állított? Ízesíteni szeretne egy csipetnyivel, de valahogy én ezt elnézem, és a nagy igyekezetemben elsózom azoknak az életét, akik közé helyezett engem az Úr. Amikor nagyon nyomulok, vagy nagyon erőszakos vagyok, vagy nagyon ki akarom erőltetni a másikból a megtérést, akkor nem azt nézem, hogy egyébként mire van szüksége, hogy mennyit adjak, hogy mit mondjak, hanem azt, hogy én akarok tenni, hogy én akarok mondani, én akarok adni valamit azért, hogy te oda juss, ahová jutnod kellene, ami egyébként jó, de valahogy mégis túl sok lesz belőle, és az ellenkezőjét éri el a másiknál. Testvérek, ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy ugye tudjuk azt, hogy a só egy nagyon fontos összetevő az ételben, de csak egy összetevő. Sok más összetevő is van. Nem nekünk kell elérni a célt a másik ember életében. És nem biztos, hogy mi személy szerint tanúi leszünk annak, hogy mindazok az emberek megtérnek, akiknek a megtérésében egyébként nekünk is fontos szerepünk van, de mi csak egy összetevő vagyunk ezen az úton, ebben az ételben. És ebből pedig az az üzenet, hogy ne tulajdonítsunk magunknak nagyobb jelentőséget, mint amennyit kell, mint amit az Úr adott. Legyünk hálásak, hogy van feladatunk és felelősségünk, a családban, a munkatársaink között, a szomszédainkban, abban a világban, ahová elhelyezett minket az Úr, tegyük azt, amire lehetőségünk van, de a többit bízzuk ő rá. Tehát, azt mondja Jézus, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük neked azt a megtiszteltetést, hogy só és világosság lehetünk azok között, akik közé állítottál. Szabadíts meg minket a görcsös akarástól. Hadd tudjunk úgy szolgálni téged, ott, ahová állítottál, ahogyan te szeretnéd. Imádkozunk a családunkért, munkatársainkért, szomszédainkért, hadd ismerjenek meg téged ők is, és hadd legyen minden megváltott élet a te dicsőségedre. Amen. A 283-as ének harmadik versét énekeljük. Isten tiszteletünket úrvacsoraosztással fogjuk folytatni. Ma lesz még lehetőségünk a találkozásra. Január az imahetek hónapja, az Allianz imahét, majd pedig az ökumenikus imahétnek az alkalmai vannak előttünk. Az Allianz imahét alkalmait idén úgy szerveztük a baptista, illetve az evangéliumi testvérközösség lelkészével, hogy három alkalommal fogunk találkozni ezen a héten. Ma 5 órakor a baptista imaházban, jövő héten csütörtökön 6 órakor, tehát pont a Biblióra időpontjában a Met Galilea háztemplomban, jövő vasárnap 5 órakor pedig itt a mi templomunkban. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy vegyünk részt ezen az alkalmakon, hallgassuk az igét együtt, egymás ige szolgálatai által épüljünk, legyünk ima közösségben, és legyen ez a közösség valóban a saját gyülekezetünk épülésére is, és a város javára is. Készítettem szórólapot, a kiáratnál szeretném majd ezt odaadni emlékeztetőül. A téma egyébként ez lesz, hogy felszabadítva az örömre. Az Úr erre hív bennünket, és reméljük, hogy ebben fog majd megerősíteni az alkalmak által. Tehát ma 5 órakor a baptista imaházban találkozhatunk. Utána héten pedig 16-ától 19-éig lesznek az ökumenikus imahét alkalmai, a szórólapnak a másik oldalán ennek a beosztása is szerepel, ezt is majd tartsuk számon, és ezeken az alkalmakon is vegyünk részt, ebben a református testvérekkel, a görög és a római katolikus testvérekkel együtt veszünk részt, ez is nagyon fontos, hogy sóvá és világossággá legyünk a mindegyik gyülekezet számára, és erősítsük a Krisztusban hívőknek a közösségét, és a bizonyságtételünk is legyen erős. Az ima hét miatt, visszatérve a heti alkalmakra, a keddi női kört nem érinti az Allianz ima hét, tehát kedden 6 órakor a női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket, a 120. Zsoltárral fogjuk folytatni, csütörtökön viszont bibliaóra nem lesz, hanem minden bibliaórást, illetve minden testvért az Allianz alkalomra várunk majd. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz a templomban, gyerekóra pedig a kisházban. Istentisztelet után pedig ifjúsági alkalom is, úgyhogy így bátorítom a fiatalokat, hogy így készüljünk majd a jövő vasárnapra. Két dolgot szeretnék még hirdetni. Az egyik, hogy hamarosan majd készíteni kell a következő imádság és hírlevelet. Akinek van olyan bizonyságtétele, amit írásban is megfogalmazna, január 25-éig szeretném kérni, hogy küldje el nekem az e-mail címemre. A másik szomorú hirdetnivaló is, most ezekben a napokban, hetekben egyházmegyéinket két esetben is meglátogatta az Úr azzal, hogy két fantasztikus eszközét elszólította innen, lelkészeket. Pénteken búcsúztunk Bozorádi Zoli bácsitól, Nyíregyházán, jövő héten hétfőn pedig Labossa László lelkész testvérünktől fogunk búcsúzni, akinek a temetése hétfőn 2 órakor az északi temető fő bejárati ravatalozójából lesz. Ahogyan múlt héten a bozorádi családot hordoztuk imádságban, most a Labossa családot is hordozzuk az imáinkban. Kiküldtem a bulletint, most nem olvasom föl, de kérem a testvéreket, hogy tartsuk az ima témákat is, illetve az alkalmakat is szemünk előtt, és hordozzuk azokat a fontos témákat, illetve a személyes dolgokat is az Úr előtt. Most pedig készülünk az úrvacsora vételre a 308-as ének első versével. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Vacsorai liturgiában a 11-es liturgia szerint fogunk majd énekelni, ami a 64. oldalon található. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent Vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele a 10 parancsolat tükrébe. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál. Ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele.
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük most csendben az Úr elé, ami terheli a lelkünket, és amiből szabadulást kértünk. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket, az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. A szokott módon, mozgó rendszerint vesszük az úrvacsorát.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked mindazt, amit az úrvacsorában a te tested és véred által adtál nekünk. Köszönjük neked, hogy az itt átélt áldásokkal mehetünk tovább a mindennapokba. Kérünk téged, hogy te légy velünk a mindennapi helyzetekben, akkor, amikor családunkban, munkahelyünkön, szomszédságunkban megnyilvánulunk, hadd legyünk valóban sóvá és világossággá. Urunk, eléd hozzuk most imádságban azokat a testvéreinket, akik valami miatt szenvednek. Betegség, nyomorúság, gyász, fájdalom gyötri őket. Imádkozunk azokért, akik nem akartak ma távol maradni az Isten tisztelettől, de mégis olyan helyzetbe kerültek, hogy nem tudtak itt lenni. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében nincs ott az égő vágy, az első szeretet a veled való közösségre. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de még nem találtak meg. És imádkozunk az egész világért. Urunk, kérünk, mutasd meg a te hatalmadat, jelenlétedet, dicsőségedet mindenben. És kérünk téged, hogy ha jónak látod, használj fel bennünket, személy szerint, és használd fel a mi gyülekezetünket is ebben. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel, és ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.